Tiszteltem, hölgyek, urak, kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Szingapúrral folytatjuk. Meséltem már önöknek arról, hogy van a Fősziget, ahol találjuk a legfontosabb intézményeket, akkor van a Szentóza szigete, a kis üdülősziget, ahol volt a fontos találkozó is az Egyesült Államok vezetője, meg Észak-Korea vezetője között. De egyébként 60 kisebb sziget még a szingapúriaké, és ezek közül jó néhányan most építkezések is kezdődnek, hogy új lakások készüljenek, mert már kevés a lakás, meg hát ami van, az is nagyon drága a központi szigeten és környékén. A Johori szoros választja el Malajziától egyébként a Fő-szigetet, és hát ez itt a határ. Mint meséltem már önöknek, 1965-ben lett független Szingapúr, ami hát nem csak városállam, hanem városállam plusz még szigetállam is, meg a környező szigetek is ide tartoznak, és hát réges-régen szülőházakkal teletűzdelt kis kikötő volt ez, szeméttel, meg mindenféle egyébbel. Manapság felhőkarcolókat képzeljenek el, bankokkal, üzletközpontokkal, gyönyörű sugárutakat, csak hát persze nem olyan sugárutakat, ahol mondjuk hatalmas sávokban közlekednek az autók, mint mondjuk néhány orosz városban, hanem olyanok, ahol bevásárlóközpontok vannak, hatalmas épületek, és rengeteg-rengeteg üzlet, tisztaság mindenhol, szigorúan büntetik a szemetelést, és hát komolyan védik a környezetet. Ha például valaki nem öblíti le a WC-t nyilvános illemhelyen, és tetten érik, vagy nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, akkor megbírságolják, ilyen is van. Hogyha nem a kijelölt helyen megy át a gyalogos az úttesnél, akkor azt is bírsággal sújtják. Nagy a szigor. És hát Szingapúrban követik el a legkevesebb bűncselekményt, egyrészt azért, mert nagy az általános jómód, másrészt azért, mert kőkeményen vigyáznak mindenre, és hát figyelnek is arra, hogy betartassák a szabályokat. Mint említettem, van sorkatonai szolgálat, és komoly hadserege is van Szingapúrnak. Igazából különböző összecsapások főleg a kalóz időszakban voltak, azóta a diplomáciával megoldanak mindent, meg hát nehéz lenne megvédeni a területeket, de minden esetre azon vannak, hogy folyamatosan legyen készenlétben a hadsereg. Egyébként érdekes, hogy Svájcban is hát állandóan katonáskodnak. Nagybátyám svájci volt, nemrég halt meg szegény, és neki is otthon volt a géppisztoly, és ott tartotta meg, hát járt még kiképzésekre, mert mindig így visszahívják őket, mint nálunk a tartalékosokat. Tehát ott is ezt nagyon komolyan vették. A partisáv egy részét korábban feltöltötték Szingapúr előtt az egyik szigetnél, és hát általában ez a feltöltéses módszer sokszor működik, úgyhogy még meg is növekedett Szingapúr területe. Persze a feltöltésnek az volt az ára, hogy bizonyos erdők, meg ilyen trópusi mangroveerdők eltűntek, de hát általában ezek mind eltűntek, mert hát olyan sokan vannak, hogy nincs már hely. Cserébe viszont remek állatkertet, meg növénykertet csináltak. A trópusi gyűjtemény itt Szentozában ennek az állatkertnek tényleg pazar. A vizet többségében esővízből nyerik, amelyet víztározókban gyűjtenek össze, mert hogy folyók igazából alig vannak, ez a Szingapúr folyó, amiről meséltem önöknek, ez viszonylag komolyabb, de az nem elég arra, hogy teljes egészében ellássa a területet, viszont szinte mindig esik. Az egyenlítő környékén vagyunk, és ezt az esővizet összegyűjti víztározó, és aztán tisztítják is a vizet, úgyhogy nincsen a vízellátással kapcsolatban semmilyen gond. Mint említettem, tényleg azért a britekhez még sok-sok szálon kötődik, meg sok itt az angol, de a portugálok is azért tanulnak Szingapúrról, meg jönnek is ide, meg próbálkoznak üzletelni. Érdekes egyébként, hogy a szingapúri történelemkönyvben a felkelés napja így szerepel az, hogy szinte porig égett a szülőházakon álló városka, mert hogy igen, a portugálok és a malájok azok nagyon komolyan összetűztek egy időben. Aztán utána jöttek a hollandok, és utána megjöttek a britek, és hát 65-ben pedig ugye független lett. Hát volt, hogy a japánok is itt voltak a második világháború idején, 1942-ben. Nyersanyaga szinte nincsen az országnak, és hát a hatalmas kikötő miatt komoly környezeti gondok is voltak, alig volt munkalehetőség, még nem aztán tényleg szinte csoda módon ez a bankrendszer, a kereskedelem, a különböző banki szolgáltatások, meg az, hogy befogadnak pénzeket, hát ezért sokat lendített a dolgon, meg az is, hogy tényleg szigorú szabályokkal lényegében minimálisra csökkentették a bűnözést, élhető város lett Szingapúr, biztonságos, és emiatt rengetegen itt tartják a pénzüket, ide jönnek gyógyulni, ide jönnek vásárolgatni. Gyakorlatilag a család amit így szoktak hívni, csak a helyi szlengben az egyetlen párt az, amit ők csinálnak, és hát lényegében inkább ilyen jellegű állam Szingapur, de mondom, olyan szinten gazdagok a helyi lakosok, olyan szintű juttatások vannak, hogy igazából ezt teljességgel elfogadják és természetesnek tartják. Ha valaki turistaként érkezik Szingapurba, akkor mindenképpen érdemes a Marina-öböl környékén sétálgatnia, ott betérni egy étterembe a Szingapur folyó partján. A kötelező látnivalók közé tartozik a Raffles tér, az a fantasztikus kis hely, ahol tényleg jobbra-balra felnézünk, óriási felhőkarcolók magasodnak, akkor az Orchard Road szintén kötelező. Itt pazar üzletek vannak, lehet vásárolgatni, felmertünk valamelyik felhőkarcoló tetejére, és akkor onnan mesés fotókat készíthetünk. A szórakozás terén a Sentosa sziget az, ami az állatkertjével, a botanikus kertjével, a szórakoztató központjával tényleg mindenképpen egy teljes napot legalább elvesz tőlünk, és végig jól fogjuk érezni magunkat, tehát ez is a kötelező látnivalók közé tartozik. Érdekesek még a gyógyászati központok, még hogyha valaki nem azért jön, mint hogy a panasza lenne, csak kíváncsi arra, hogy ezek hogy működnek, akkor akár egy izgalmas helyi masszázsra is benevezhet, vagy egy egészségmegőrző kúrára, mert ilyenek is vannak a szingapúri szolgáltatók palettáján. Magyar állampolgároknak nem kell vízum, hogyha valaki 90 napnál nem tartózkodik hosszabb ideig, meglehetősen könnyen be lehet jutni az országba. Baloldali a közlekedés, úgyhogy ezzelre nagyon figyeljenek oda, tehát az általában az angol, egykori angol gyarmatoknál mind megmaradt ez, és itt is így van, úgyhogy nagyon kell vigyázni vele. A szingapúri dollárral lehet fizetni, de hát kártyát is tudunk használni gond nélkül. Van egy olyan rangsor, miszerint Szingapur a világ legdrágább városa. A turista szempontból ezt nem fogjuk érezni szerintem, mert Moszkvában érezzük majd a drágaságot a bevásárlóközpontokban, de nem mindenhol. Szingapurban mondjuk, hogyha lakást akarunk bérelni, akkor érezzük ezt a drágaságot. Egyébként a turista szempontból szerintem Tokióban érezhető leginkább, meg Japánban érezhető leginkább az, hogy sokat kell költenünk azokra a dolgokra, amelyeket egy turista igénybe vesz. Hát ott élni persze, az megint egy más dolog, hogy mennyibe kerül mondjuk egy lakásbérlet. Hát ilyen értelemben a Monakói Hercegség is, meg Szingapur is drága. A Buddha Foga Erekje templom még a turisztikai szempontból fontos helyek közé tartozik, és van egy sziget, amit Delfin szigetnek hívnak, azt is érdemes meglátogatni. Könnyen kapunk segítséget, jól beszélnek angolul, bármilyen problémánk van, akkor gond nélkül találunk olyat, aki megoldja. Bár, mint említettem, azért itt is vannak trükkösök, de hát a számuk korán sem olyan, hogy ez visszarettentse minket egy utazástól. Ha akcióznak valamelyik üzletben, akkor óriási az embertömeg, ezzel azért számolni kell, és azzal is, hogy noha lényegében nem túl nagy városról beszélünk, hát legalábbis ázsiai viszonylatban, hát nálunk ugye azt mondjuk, hogy hát, hogyha 6 millió ember, abból több mint 4 millió ilyen helyi lakos, hát az óriási szám, de hát mondjuk egy Pekinghez vagy Tokióhoz képest azért annyira nem, de mégis azért előfordulnak emiatt dugók, bár a közlekedés az viszonylag jól szervezett, és mint említettem, komoly a tisztaság. Több olyan szálloda is van, ahol nem a földszinten vagy éppenséggel az első emeleten, hanem akár a tetőn, vagy viszonylag magasabban helyezték el az úszómedencéket. Ezekben a medencékben tényleg pazar úszkálni, miközben elénk tárul a város, úgyhogy hogy a Szingapurba akkor érdemes menni, hogyha azt mondjuk, hogy élvezni tudjuk ezeket a plusz szolgáltatásokat, ezeket a luxus szolgáltatásokat, tehát város nézni is jó, de hát az nagyjából egy nap, igazából akkor nem azt mondom, hogy itt érdemes kezdeni Ázsia felfedezését. Míg Afrikában azt mondtam önöknek Afrikát illetően, hogy ott az African Time működik, vagyis hát akkor érkezünk meg valahova, amikor kedvünk tartja, de biztos, hogy nem időben, egy-két órával később legalább, de van az, hogy másnap. Nos, hát Szingapurban pontosan érkeznek, és oda is figyelnek arra, hogy tényleg minden pontosan időben, rendben történjen, bár nem annyira pontosságmániások, mint a japánok. Nem szokás napozni, és sokszor, amikor erősen süt a nap, akkor látjuk azt, hogy ilyen napernyővel jönnek az emberek, meg fehérítő szappanokat használnak, és hát minél fehérebb valakinek a bőre, annál magasabb sokszor a társadalmi státusza, de az is érdekes, hogy hát az, hogy napozás vagy napozni, hát ezt nem tudják értelmezni. Nem kell bóravalót adni, és hogyha névjegykártyát adunk át, akkor azt két kézzel kell tenni, egy picit meghajolva, és akkor nagy megtiszteltetés ez, meg hát ez a szokás errefelé. Szingapur működésének egyik titka az is, hogy túlságosan kreatív dolgokra azért nem lehet számítani. Itt, hogyha a főnök mond valamit, akkor azt meg kell csinálni, még akkor is, hogyha látszólag értelmetlen, vagy nem tudjuk, hogy mi ezzel a helyzet, de hát cserébe viszont számíthatunk arra, hogy biztos, hogy a munkavállalónk meg fogja csinálni, akármilyen bugyutaságnak tűnik a dolog, és hát az ötletelés az nem divat, meg nem is szokás. Mivel taxis csak szingapúri állampolgár lehet, azért számoljunk azzal, hogy nem mindenki ismeri a latin betűket, úgyhogy erre oda kell figyelni, ha nem is kell feltétlenül felírni kínaiul a dolgokat, mint mondjuk Kína egyes városában, ahol ugye ha azzal akarunk jutni a szállodába, akkor fel kell iratni előtte kínaiul a szállodák nevét. Szingapurban van indiai negyed, meg arab negyed is, de hát ezek nem túlságosan nagyok. Hát nyilván a kínai negyed az, ami igazából mértékben a legnagyobb, és azért is érdekes, mert itt nem csak felhőkarcolókkal találkozhatunk. Itt van az ország egyik legrégebbi temploma is. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, kis Róbert Richárdot hallották. Köszönöm szépen a figyelmüket, Garai Vendegúz kollégám nevében is további kellemes napot, jó rádiózást kívánok, viszonthallásra!